Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből olvasom, egy verset, a 12. verset és a 9. résznek a válogatott verseit. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jel sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít rá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették ezt az embert, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Látás. Tisztán látás. Nehéz ez. Hiszen nem látjuk tisztán sem azt, hogy körülöttünk mi miért, hogyan, mikor történik. Nem látjuk tisztán azt, hogy az elkövetkezendő időszak mit tartogat a számunkra, és sokszor a magunk motivációit, reakcióit sem látjuk tisztán, nem értjük, hogy miért ez jön éppen ki belőlünk adott dolgok kapcsán. Jézus azt mondja, ő a világ világossága. Az egész 9. rész Jézusban ide a földre érkezett világosság valóságát mutatja be. János a vak ember szemének a meggyógyulásán keresztül szemlélteti, hogy mit is jelent ennek a világosságnak a köztünk emberek közé érkezett kézzelfogható valósága. Nagyon hálás vagyok ezért az ige sorozatért, amiben vagyunk. Mindig szükségünk van arra, hogy jól lássuk a dolgokat, de amikor nehézségekben vagyunk, olyan időszakban, amikor a szenvedések megnövekednek, még inkább szükségünk van arra, hogy tisztán, világosan lássunk dolgokat, és olyan jó, hogy ebben az időszakban megszólalhat ez az ige, Jézus a világ világossága. És együtt nézzük meg, járjuk most körbe ennek a vakon született embernek az életében, hogy hogyan érkezik el a látásának a helyreállítása, a helyreállása az okok keresésén, a gyógyuláson, illetve a gyógyulás következményein keresztül. Honnan indul a történet? A történet onnan indul, hogy Jézus megy, tovább megy, úton van, és megáll, meglátja ezt a vakon született embert. Már egyébként ez is önmagában egy nagyon lelkünket éltető üzenet. Jézus nem megy el mellette. Lehet, hogy mindenki elmegy, mert nem tud vele mit kezdeni. Jézus nem megy el mellette. És akkor a tanítványok elkezdenek agyalni. De miért? Van egy korabeli felfogás, miszerint minden betegség mögött van valami bűn. És a bűnt Isten bünteti, tehát aki beteg, az vétkezett. És ezért szól a kérdés, pedig már ismerték Jobbnak a történetét, amiből egyértelmű Jobb szenvedésében, hogy nem mindig úgy van ám, hogy bűn van egy betegség mögött, hiszen Jobb története pont arról szól, hogy az ördög kikéri Jobbot, igen, kemény próbán, szenvedésen kell átmennie, de Isten végig jelen van ebben a szenvedésben is, és végül áldás bontakozik ki az életében. Tehát már ott van, ezt ismerik, de a meghatározó narratíva, amiben a tanítványi sereg él, az ez. Ha betegség, egyenlő bűn és büntetés alatt. Mit mond Jézus? Jézus egészen máshová helyezi a fókuszt. Azt mondja, hogy nem az az izgalmas, hogy miért, hanem a mit. Mit kíván Isten ebben a helyzetben adni önmagából? Hogyan kívánna megnyilvánulni Isten ebben a helyzetben? És annyira fontos ez a látásmód ezekben a napokban nekünk, hiszen mi magunk is belepörgünk a miértekbe. És miért engedi meg Isten, és hogy lehet, hogy mindez történik? Hogy lehet, hogy Covid után jön egy háború, még ki sem hevertük, hogy történhet, miért, miért? És amikor az ember folyamatosan ekkörül pörög, akkor észre sem veszi, hogy hogyan válik olyanná, mint az Édenkertben Éva, aki bizalmatlanná válik a Teremtő iránt, aki megkeseredik Isten iránt, aki olyanná akar lenni, aki mindent tud, mindenható, mindentudó. És akkor már csak egy lépés, amikor jön a vádoló, és azt mondja, hogy ilyen Isten, köszönöm szépen, nem kell. És Isten már ott ül a vádlottak padján. És nem arról van itt szó, hogy nem kell nekünk gondolkodni, hanem csak sodródjunk, nem. Arról van szó, hogy amikor a mértek pörgetnek be bennünket, ott legyünk óvatosak. Vannak olyan kérdések, amikre itt nem kapunk választ, de ez nem kell, hogy a mi szívünket hitetlenségbe és keserűségbe zárja, hanem fontos, hogy ott tartsuk a mi szívünket és a kérdéseinket Isten előtt. Jézus világosan állást foglal. Nem vétkezett sem ez, sem az, és a mértek kutatásában, tehát azt mondja, hogy mit kíván Isten tenni. Ennek a megragadására van szükség. Azt mondja, azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei, hogy megnyilvánuljanak, világosságra jöjjenek, hogy kicsoda ez az Isten, és mit tud tenni. Hogy a szenvedésben hogyan tud jelenvalóvá, kézzelfogható valósággá lenni az Isten. És ez nem egyenlő azzal, hogy a szenvedés megszűnik olykor, mert nem ollóvágásra tűnik el, de azt jelenti, hogy az Isten belép a szenvedésbe, be akar lépni, és ott cselekedni akar. Nem az ember kontrollja alatt, nem úgy és akkor feltétlen, de hogy cselekedni akar, az biztos. Hogyan lesznek Isten dolgai ezen a vakon született emberen nyilvánvalóvá? Jézus cselekedete által. Jézus cselekszik. Az ő tettei által lesz láthatóvá az Isten. Jézus pedig úgy folytatja, hogy nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Milyen izgalmas, hogy nem azt mondja, hogy nekem, hanem hogy nekünk. tanítványaival együtt nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Ő folyamatosan munkálkodik, hogy Isten helyreállító kegyelmét és szeretetét az emberi nyomorúságokban nyilvánvalóvá tegye, és ebbe hívja az övéit is, akkor és ott, és az itt és mostba az ő követőit ebbe hívja bele. Hogy az őt életet munkáló tervének részei legyenek az övéi mindenkor. Hogy őt kövessék, és azt tegyék, amit ő tesz. Amikor azt olvastuk a 8. rész 12. versében, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Úgy folytatja, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben. Ha követők vagyunk, ha ez az identitásunk, hogy mi felismertük, hogy ő a világ világossága, és oda szegődtünk a követésére, akkor ennek következménye van. Már nem a magunk feje után járunk, már az határoz meg minket, hogy kit követünk. Nem véletlenül annyira klasszul tudják a gyerekeim követni az Instagramon az embereket. És figyelik a posztokat. Mi is figyeljük a Jézus posztjait minden nap, nem? Tehát, hogy már nem az határoz meg, ami az én saját gondolatom, hogy ki ez a Jézus, az határoz meg. És amikor azt olvassuk, hogy amíg nappal nekünk annak a cselekedeteit kell tenni, aki elküldött engem, és azt mondja, hogy amíg nappal van, ezt az időhatározót is izgalmas figyelembe venni, mert úgy tűnik, hogy vannak meghatározott idők, amikor cselekedni kell, amikor cselekedhetünk, amikor annak az atyának a tervébe léphetünk bele, aki gyógyít, helyreállít. És az írás magyarázók azt mondják, hogy itt Jézus arra utal a nappal, és hogy eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, a halálára utal, hogy emberi testben az ő működése időhöz kötött volt. Ugyan Jézus meghalt, feltámadt, és munkálkodik tovább szent lelke ereje által ma is, de hogy abban az emberi testben meghatározott időhöz kötött volt az ő működése. És amikor azt mondja, hogy meg kell ragadni a nappalokat, hogy van idő, amikor igenis az ő követőinek fel kell ismerni, hogy na most kell lépni, cselekedni kell, itt a lehetőség, hogy a világ világosságának a nevében járjak el, beszéljek és tegyek, akkor ez ránk is vonatkozik. És az elmúlt napokban mondta Laci az egyik videójában, hogy úgy kell segítenünk, hogy jól tud segít, az segít jól, aki holnap is tud segíteni. És igen, sokszor segítésben is, amikor arról van szó, hogy igen, itt a helyzet, segítenünk kell, nagyon sokszor elcsúszik a fókuszunk. Nem tudjuk azt, hogy mit, nem tudjuk azt, hogy hol a határ. Sokszor rólunk szól a segítés, hogy ügyes voltál. A világ világossága ebben is segít bennünket. Amikor az ő jelenlétében vagyunk és kapcsolatban vagyunk a Szentlélek által Jézussal, akkor ő tud bennünket ebben vezetni, hogy jól tudjunk segíteni az adott időben. Hogyha kell, várunk. Nem minden áron megyünk a határra és osztunk csomagot. De ha meg arra hív, akkor meg autóba ülök és megyek, vagy befogadom azt a családot, akivel kapcsolatban felhívnak, hogy befogadod el. De mindezt az ő világosságában, hogy a fókusz rajta maradjon. Hogyan akarod, Istenem, használni ezt a helyzetet, hogy önmagadat nyilvánvalóvá tedd? Ez a fókusz. Ki Jézus és mit akar tenni? Akkor tudunk jól segíteni, és nem kiégni a segítségben, nem önközpontúvá válni, hanem közép Jézussal való kapcsolatban, egyensúlyban maradni. Tovább menve, hogyan érkezik meg a gyógyulás, hogyan áll helyre ennek a vakon született embernek a látása? Úgyhogy Jézus kijelenti magát, cselekszik, és bevonja az embert is a csodának a kibontásába. Kijelenti magát, azt mondja, hogy Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. A világ világossága világosan beszél, és világosan tesz, és cselekszik. Minden mesterséges fényforrással szemben. Ő az igazi világosság, akinek a jelenlétében az Isten igazsága és az Isten útja, szeretete, kegyelme látszik, nyilvánvalóvá lesz, megragadhatóvá lesz. Ő az éltető fény az emberiség számára. És ennek a legnagyobb valósága, hogy ő a világ világossága, és a sötétség, a világosságban látszik a sötétség. Ebben a világosságban látszik az emberi sötétség is. És a kereszten lett a legvilágosabbá, hogy mely, milyen az Isten szeretete, hogy odaadja az ő egyetlen egyét azért, hogy nekünk már ne a sötétségbe kelljen járnunk, hogy ne a bűn határozzon meg, ne a körülmények határozzonnak meg, hanem az ő szeretete. Hogy ennek a személyes életünkben való megérkezése hogy történik? Az az Úr előtt van. Nincsenek receptek, kiszámítható mintázatok. Ahogyan az ő gyógyításának sincsenek előre kiszámítható lépései, annyira izgalmas, ami itt történik. Ahogyan Jézus sarat készít, a földre köp sarat készít, és a szemre keni azt a sarat. Ennek a magyarázata, ha rövid vagyok, azt mondom, hogy nincs rá magyarázat. Ha hosszú vagyok, azt mondom, van egy olyan magyarázat, ami nagyon szimpatikus. Irénaeus egyház atya azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a teremtéssel függ össze, és amikor Isten a porból embert formál, itt tulajdonképpen a teremtés aktusa ismétlődik meg. Ahogyan tulajdonképpen új szemet formál abban a sárral való megkenésben a vakember számára Jézus. Ez nekem szimpatikus, de ez lehet, hogy majd, amikor ott leszek Jézussal, megkérdezem, hogy most tényleg így volt? Mert egyébként meg nem alátámasztható, ez csak az Úrnál van elrejtve, hogy pontosan miért. Ami viszont nagyon egyértelmű, ami viszont tisztán látszik, hogy a lépések, hogy hogyan történik mindez, kijelenti magát, földi eszközöket használ föl, és az embernek feladatot ad. Menj el a Siloámhoz, mosogodj meg. Földi eszközöket használ föl, az egyszerű anyagi világ dolgait, ami olyan természetes, a föld, a nyál, a víz. Egyébként azt gondoljuk, hogy a nyál, de tök természetes, hát nyelni nem tudsz nyál nélkül, nem? Hát ez egy éltető találmány a Jóisten számára, vagy a Jóistentől tőlünk. Szóval, hogy mindez annyira természetes, és Jézus kezében, Jézus ezt a kezébe veszi, és összeér a föld, a menny, az emberi, a mennyeivel, összeér Jézus kezében. Nagyon különleges. Az egyszerű sárból és nyálból gyógykenőcs lesz. A sima siloán vízből gyógyvíz lesz. És nem a víz gyógyít, nem a sár gyógyít. Jézus az, aki gyógyít. De eszköz a kezében. És valahol egyébként ezt éljük át minden úrvacsorába. Olyan nagyon egyszerű anyagiba, ami a kenyér meg a bor. Olyan anyagi. Földi világunk része. És Jézus ezt az anyagit, a bort, meg a kenyeret Szent Lelke által megtölti a megváltás helyreállító, gyógyító üzenetével, és újra, amikor úrvacsorázunk, ennek a valóságát éljük meg. Ki ez a Jézus? Mit tett értem? Hogyan állítja helyre a vele való és az emberekkel való kapcsolatomat? Kiváltság. Kiváltság ez, hogy Jézus a kezébe veszi a földit, a port, a hamut, az embert, és az ő mennyei tervének, az ő csodájának kibontóivá teszi. És igen, az embert, ezt a vakembert is bevonja ebbe a munkába. A vak embernek is meg kell tenni a saját lépéseit. Beleteheti lehetőség. Menj el, mosakodj meg. Van lehetősége azt mondani, hogy hát én már sok mindent próbáltam, ez elég örültségnek hangzik, és ott maradhatna a helyén. Lehetőség, hogy beletegye, megtegye a saját lépését. És ebben a saját lépés megtételében bomlik ki végül az a csoda, amit Jézus számára készít. Vak hittel, vakon megy el a Siloámhoz. Nem érti, mi történik, nem lát, de megteszi, Jézusra nézve megteszi. Mert ez az ember valami olyat tesz és olyat mondott, ami miatt ő bízik benne, rábízza az ő szívét és életét, és elindul. Hitpróba ez. A gyógyulásig, helyreállásig vezető út nem megúszható hit nélkül. És nagyon sokszor, amikor Isten helyreállító, gyógyító munkájáról beszélünk másoknak, rajtunk kezdi el. Nagyon különleges, ahogyan azt akarja, hogy először mi tapasztaljuk meg, hogy mi vagyunk a sötétségben ülők, és nekünk van szükségünk világosságra, hogy mi is vakok vagyunk, hogy lehet, hogy látunk a földi szemeinkkel, de Isten lényére nézve, hogy kicsoda ő, hogy mennyire szeret, erre nézve a bűneink miatt vakok vagyunk, nem látunk. Gondolkodásunk sokkal hamarabb fordul magunk körül és a történések körül, mint bármikor is Isten körül. A szívünk a bűn gravitációjában él. És lehet, hogy ő ma is úgy munkálkodik, hogy először rajtunk akarja kezdeni, a mi szemünket akarja megkenni a gyógy kenőcsével. Minket akar megfürdetni a Siloámnak a tavában. És lehet, hogy minket hív engedelmességre. Lehet, hogy most csak egyszerűen csak azt a kérdést kell feltenni, hogy mi az én részem? Mi az, amit ma tőlem kér az Úr? És nekem kell meglépni, ahogy annak az embernek meg kellett lépni a saját lépését. Lehet, hogy csak annyi, hogy el kell, hogy fogad, hogy te is vak vagy Jézusra nézve, és az Isten dolgaira nézve. El kell, hogy fogad, hogy segítségre szorulsz. Hogy valaki le kell, hogy hajoljon hozzád is. Fel kell, hogy emeljem. Megmosakodhatunk ma. Mi is? Lehet ez az Isten tisztelet erre alkalom? Lesz majd válaszadás. Ez egy olyan Isten tisztelet, ahol válaszolhatunk. Ahol megérinti az életünket a Szentlélek. Időzhetünk a küldöttnek a jelenlétében. Azt olvassuk az igében, hogy az ember elment, megmosakodott és látott. Annyira egyszerű, nem? Elment, megmosakodott, látott, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Menni vakhittel, bízni feltétel nélkül, tenni túlkombinálás nélkül. Tök egyszerű, nem? Nem. Valami miatt mégsem az. Valami miatt mégis nem tud a szívünk úgy megbízni Istenben. Nem tudunk kontroll nélkül sokszor Isten elé állni. Pedig a csodák ilyen nagyon egyszerű dolgokban meg tudnak születni. Amikor időt engedünk Istennek, amikor elcsendesedünk Isten előtt, és meghalljuk az ő kijelentését. Azt mondja, én vagyok a világ világossága. Mit jelent ez az itt és mostban nekem? Mire akar rávilágítani? És csak időzünk, és csak engedjük, hogy elérjen az ő gyógyító kegyelme bennünket. És megtesszük azt, amire hív. Mert ő jó. Mert ez az Isten, ez jó, és ezt a jót, mennyei jóját akarja munkálni ma is bennünk és köztünk. És pont ezek a nehéz helyzetek olyan sokszor így elválasztanak, elszigetelnek minket. Azt mondjuk, ha Isten jó, miért engedi? De a világ világosságában így láthatjuk a nagy történetet, hogy igen, egy, amikor elkezdődött ott a bűneset, a szabad, amikor Isten szabad akaratot adott az embernek, akkor ezzel a szabad akarattal, hogy az Isten nem gépet teremtett, hanem szabadságot adott arra, hogy szeretetéből ő mellette döntsön, akkor arra is volt az embernek szabadsága, hogy a rosszat válassza. És ezzel a rossz választással bejött a bűn, a betegség, a szenvedés. De Isten a kezdetek óta azt a nagy helyreállított tervet munkálja, mióta leszakította Éva a jó és a rossz tudásának, a fájának a gyümölcsét, hogy hogyan álljon az helyre. Ezért választ ki egy népet, ezért küldi el Jézus Krisztust, hogy az, ami ott elromlott, az helyreálljon, és igen, közben marad velünk az a szenvedés, ami akkor ott betört. Marad. De úgy van velünk, hogy ő közben a szenvedésben velünk van. Mert ez az Isten tudja, hogy mi a szenvedés. Mert ott, azon a ponton, amikor elküldte Jézus Krisztust, akkor szenvedett az Isten. Szenvedett, mert az egyszülött fia halt meg, a bűntelen, a szent, akinek nem kellett volna, mert nem volt vétke. Ő halt meg, és az Isten szenvedett. Szenvedett Jézusban az egyetlen fiú, és szenvedett az Atya. Szenvedett a mindenható Isten. És nem a partvonalról kiabál, hogy éljed túl, jobb lesz majd, hanem bele akar lépni. Hanem a mi szenvedéseinkben, a mi életünkben Immanuellé akar lenni Jézus. Hogy megtapasztaljuk, hogy mit jelent, hogy ő az erőforrás, hogy ő gyógyító, szabadító, akkor is, ha kint bármi tombol, ő erőforrás, és neki a terve folyamatosan bomlik, amíg Jézus vissza nem jön, és újjá nem teremt mindent. Egy nagy történetben vagyunk, és a végpont az nem az itt és most, hanem az akkor és ott, amikor Jézus visszajön, mert neki adatott minden hatalom, és ez nyilvánvalóvá lesz. Porba fog hullni minden fegyver, meg fog ítéltetni minden olyan dolog, ami Isten ellenes. Ítélet alá fog kerülni, és helyre áll mindaz, ami ott megtört az Édenkertbe. Az Isten jó. És ő ennek a jó voltának, az ő szeretetének akarja a valóságát oda helyezni a szívünkbe minden körülmény között. És végül nézzük meg azt, hogy milyen következményei vannak a látás helyreállásának, ennek a vakon született embernek az életében. Három területen is láthatjuk, hogy ennek az embernek megváltozik az élete. Megváltozik a személyes életére nézve, megváltozik a kapcsolataira nézve, és megváltozik az Isten kapcsolatára nézve is az ő látása. Ha végigolvasok az egész 9. részt, nagyon izgalmas azt végigkövetni, hogy hogyan változik ez az ember. Először csak ő sodródik, történnek a dolgok, történnek a feje felett. Aztán, amikor meggyógyul, amikor elkezdik a szomszédok kérdezgetni, hogy de tényleg az, ez az, aki itt szokott ülni? Napnál is világosabb, hogy az, de nem. Mégis körbeveszik és kérdezgetik, hogy most tényleg te vagy, tényleg? Ez az, aki kódulni szokott? És ebben ez a sodródó, vakon született, és immár meggyógyult, beleáll, és azt mondja, én vagyok az. Meghalljuk a hangját. Egyre bátrabban van jelen, ha végigolvasuk az egész 9. részt, amíg végül hitre jut, sőt, vállalja a kiközösítést is. mert hogy a zsinagógában kiközösítik, amiatt, ahogyan ő Jézushoz, ahogyan ő Jézusra reflektál, ahogyan Jézusról beszél, nem fogadják őt be. És az emberi kapcsolataiban is változás történik. Egyrészt leszakad a szüleiről. Ahogyan ott vannak a szülők, ebből egyértelmű, hogy ők így együtt éltek, segítségre volt szüksége, és a szülei ott voltak végig mellette. És megtörténik az, hogy ő az, ahogyan bizonyságot tesz Jézusról, meg a történtekről, teljesen függetlenedik már a szüleinek az álláspontjától. És a kapcsolataira nézve, ahogy a társadalmi hierarchiára nézve jelen van, már nem a peremen élő kitaszítottként beszél. És nem az van, hogy a farizeusokkal szembe összeteszi kezét, lábát, és meg nem mer szólalni. Mert hát azért ő még és egy koldusból meggyógyult, hirtelen meggyógyult ember. Nem az határozza meg már, hogy kicsoda a vele szemben levő, hanem az határozza meg, hogy ki ez a Jézus, és mit tett vele. És ez ad egy bátorságot is, nem tiszteletlenséget, hanem bátorságot is az emberi kapcsolataira nézve. És végül, de nem utolsó sorban, megváltozik az Istennel való kapcsolata. Ez az ember duplán lát, dupla gyógyítás történik. Fizikai szinten is helyreáll a látás, de lelki szinten is lát. Lehet, hogy akik ott vannak, szintén látnak, de nem hisznek. Ez az ember már lát, és Jézusban meglátja az Isten fiát. És elhangzik az a csodálatos hitvallás, hogy hiszek, Uram, ez a legrövidebb hitvallás. Hiszek, Uram. Amikor Jézus Úr lesz, már nem én vagyok az Úr. Ott valami nagyon különleges hódolat, trón átadás történik. Leteszi az ő szívének a bizalmát Jézusba. És azt mondja, hogy hiszek, Uram, és imádja Jézus, leborul előtte. János erről azt mondja, hogy ez az igazi látás. Na, itt születik meg a látó ember, amikor azt mondja, hogy hiszek, Uram, hiszek, Uram. És milyen izgalmas egyébként ebben azt megnézni, hogy miközben ez az ember lát, és aztán lelkileg is lát, a másik oldalon meg a látó vak. Azzal kezdődik a történet, hogy Jézus azt mondja, hogy nem a bűn miatt vak ez az ember, és azzal záródik, hogy de a bűn miatt van lelki vakság. A vakság keretezi ezt az egész történetet. Jézus kijelentését szabad akarattal fogadhatja az ember. Lehet az ő válasza az, hogy igen, hiszek, Uram. És lehet a válasza az, hogy maradok, köszönöm szépen a saját álláspontomnál, a saját erődömnél, a saját elgondolásaimnál. Szabad akarata van az embernek Jézus kijelentését elutasítani. Azt mondja Jézus, hogy ha ezek a farizeusok felismernék helyzetüket, és készen lennének Jézus szavára nyitni, lépni, onnan indulna a változás. Bűnbocsánat egyedül csak annak lehetséges, aki ezt elfogadja. Olyan, mint az ajándék. Hiába adják, ha nincs, aki kinyújtsa a kezét. A gőg, az elvakultság, amiben itt a farizeusok jelen vannak Jézus munkáira nézve, szemlátomás történik valami, mégse látják, mert nem akarják elfogadni, hogy ez az ember az Isten küldötte, ragaszkodnak a saját sémáikhoz, hiszen politikai szabadítót vártak, a királyt, a koronás királyt, és nem fért bele a képükbe ez a Jézus. Az a Jézus, aki szegényekkel, vámszedőkkel eszik, aki másképp gondolkodik az Isten igazságairól, és maradnak a gőgben, az önteltségben, és maradnak a sötétségben. De a vak, ez a vak, egyszerű ember megragadja Jézus kijelentését. Ő a világ világossága. Rááll arra, amit Jézus mond. Gyerünk, menj és mosakodj meg, és a csodának a részesévé lesz. És ahogyan ott van Isten, ahogyan ott van az Isten küldötte előtt, Jézus lába előtt, és imádja, ez így a mi szívünket is hódolatra hívhatja, hiszen ebben, amikor mi is felismerjük ezt a Jézust, hogy ki ez a Jézus, aki értem halt, aki az én szemeimet is meg akarja gyógyítani, aki engem is helyre akar állítani, akkor mi sem tudunk mást mondani, csak hogy csodálak, Istenem, hogy nem mentél el mellettem. Köszönöm, Jézus, hogy értem is eljöttél, hogy engem is helyre akarsz állítani. És ebben a hódolatban, ebben a kapcsolatban, ebben a világosságban helyére kerül. Helyén tudjuk látni mind az Istent, mind a másik embert, mind pedig magunkat. Jézus a világ világossága. Ő a világ világossága. Hiszed-e, akarod-e, hogy ez a világosság a te életednek a része legyen? Tudsz-e lépni arra, amikor ő hív? Akarsz-e a mértek helyett nem mérteket keresni, hanem azt mondani, hogy és mit akarsz tenni? Hittel rá tudod-e bízni magadat? És akarsz-e az ő csodáinak kibontója lenni? Hogy a szenvedéseket, a nyomorúságokat ne úgy lásd, mint amik elválasztanak, hanem mint amik a lehetőségek az Isten munkájára, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek, és látod-e a nagy képet minden nyomorúságban, hogy az Isten jó, szeret, és ezt a szeretetet nekünk akarja adni, és ennek a szeretetnek a valósága már itt és most a miénk. Munkálja ezt a szívünkbe. Legyen így. Ámen. És most válaszadásban leszünk az Úr előtt. Lehetőség van arra, hogy ha Isten megszólított ebben az ige hirdetésben bennünket, akkor egyrészt ott vannak kövek, hogyha azokat, ezek a kövek azt szimbolizálják, hogyha valami nehéz a mi szívünkben, vagy felismertünk olyan bűnt, olyan vakságot, ami elválaszt minket, akkor odaállhatunk, megfoghatjuk, és a kereszthez letehetjük ezeket a köveket, mert azt mondja az ige, hogy aki megvallja a bűneit, Isten hű és igaz, és megbocsátja azokat. És lehetőség van válaszolni egy-egy mécsesnek a meggyújtásával. Ez azt szimbolizálja, hogy lehet reménységünk, a világ világossága, hogy ha várjuk valamilyen helyzetben, reménységgel, hogy belépjen és világosságot adjon, oda mehetünk a zongora mellé, és egy-egy ilyen fohásszal meggyújthatunk egy mécsest, hogy várjuk az Úr világosságát egy-egy helyzetre nézve. És hátul van egy ima pár, oda is lehet menni, és vinni mindazt, ami most megszólított bennünket, ami nehéz, ahol várjuk, hogy megérintse a mi szemeinket és életünket Jézus gyógyító kegyelme.
Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked azért, és dicsérünk téged azért, mert nálad van lehetőségünk a válaszra. Mert te kapcsolatra hívsz minket, és ebben a kapcsolatban helye van a mi válaszunknak. Helye van a kérdéseinknek, helye van az örömünknek, helye van a kételkedésünknek, és helye van a bizonyosságnak, és a veled való indulásnak. És így kérünk most azért, Urunk, hogy te légy a mi világosságunk. És ebben a világosságban mutasd meg azt, hogy mire hívsz. Mutasd meg azt, hogy mi az, amit bennünk és rajtunk keresztül szeretnél elvégezni. És Urunk, úgy állunk meg előtted, mint akik ezzel sokszor küzdünk. Mint akiknek nehéz arra tekinteni, hogy te mire vezetsz. Mint akik sokkal könnyebben látnak a saját szemük elé, és sokkal könnyebben elvesznek ennek a világnak a részleteiben, vagy az élet részleteiben. Így kérünk, hogy a mai üzeneted nyomán te adj nekünk látást. Úr Jézus, te légy számunkra a látás. Egyen-egyenként és gyülekezetként is, hogy így tudjuk betölteni azt, amire te elhívtál minket. Urunk, imádkozunk a nemzetünkért. Nemzeti ünnepünk küszöbén hálát adunk azért, hogy mindaddig megtartottál minket. Kérünk, hogy segíts áldássá lenni ebben a népben. És eléthozzuk a szenvedőket, eléthozzuk a menekülőket, eléthozzuk azokat, és egy szívvel és egy lélekkel imádkozunk azokért, akiknek nem csak belső, de külső békessége sincsen ezekben a napokban. És mindazokat eléthozzuk, akik segítenek ebben a helyzetben. Kérünk, Urunk, hogy te légy az erő, Szentlélek Isten, te adj felfrissülést oda, ahol most nyomottság van, ahol megfáradás van, ahol fájdalom van. És így kérünk, hogy te magad légy a békesség, és így könyörögjük el azt a békességet, ami csak tőled tud jönni. Kérünk, Urunk, hogy ezzel vigyél minket tovább a következő hétre. És úgy is jövünk eléd, ahogy az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.